Érezted már azt, hogy halogatsz egy fontos feladatot, mert nem állsz rá teljesen készen? Bita Jandi vagyok, közösségi média szakember és tanácsadó, valamint introvertált tartalomgyártó. Ezen a podcast csatornán segítek, hogyan alakíts ki önazonos kommunikációt, miként tedd fenntartható folyamattá a tartalomkészítést, miközben magabiztosan növeled a vállalkozásod. Készen állsz? Pedig készen állsz! Sziasztok! Hosszú idő után ismét nem egyedül köszöntelek titeket, hiszen itt van velem egy beszélgető társam is a mai epizódban, ő pedig Kovács Eszter, PPC és kampánystratéga, ha egyáltalán van ilyen kifejezés. Szia Eszter, nagyon örülök, hogy itt vagy. Te hogyan szoktad magadat definiálni?
Szia Andi, nagyon szépen köszönöm először is a meghívást. Szerintem ez az első ilyen podcast epizódom, ahova meghívást kaptam, úgyhogy nagyon megtisztelő ez így a részedről, úgyhogy nagyon örültem egyébként a felkérésnek. Hogy hogyan szoktam bemutatni magam, igen, inkább PPC szakértő, kampánystratége, mondjuk, ez egy tök jó kifejezés, erre még így nem gondoltam. De
na, mondjuk, hát akkor használatod mostantól.
Köszönöm szépen a segítség. Egyébként ez tök jól definiálja azt, hogy mik a legfőbb sarokpontok, amivel én így nap mint nap foglalkozom, úgyhogy azt gondolom, hogy ez így nagyon korrekt volt így.
Igen, én azért szerettem volna ezt a beszélgetést veled, mert azt látom a munkám során, hogy sokakat érdekelnek a social media hirdetési lehetőségek, a kampányok, egyre tudatosabbak ilyen téren az emberek, a vállalkozók, de valahogy mégis azért távolságtartással állnak hozzá, van bennük egy kicsike félelem. Azt már megszokták a vállalkozók, hogy jelen kell lenniük a Facebookon és az Instagramon, oda rendszeresen kell posztolni, de a hirdetés az valahogy még egy picit olyan más tészta. Nem tudom, hogy te mit tapasztaltál ezzel kapcsolatban.
Abszolút egyébként szerintem hasonló a tapasztalatunk ezzel kapcsolatban, tehát akik hozzám jönnek egyébként egyéni tanácsadásra, egyéni konzultációra, ők a legtöbb esetben pont azért jönnek egyébként hozzám, mert nincs is igazából konkrét támpont, amihez így tudnának, az egy kapaszkodó, amiben tudnának kapaszkodni tulajdonképpen. Uh-huh. És tehát nincsenek konkrét megfogható, számszerűsíthető célok, nem tudják teljesen, hogy hogyan tudják ezeket ők maguk kitalálni, aztán erre egy jól felépített, több lépcsős stratégiát felépíteni. Szóval itt tulajdonképpen így elsősorban a stratégiai felépítésnek a hiánya az, amit én látok, illetve az ezzel kapcsolatos bizonytalanság. Uh-huh. Illetve ezen kívül a technikai beállításoknak a hiánya, illetve a nem egészen jól tudása. Szerintem itt ez a kettő fontos pont van, amit úgy érdemes átbeszélni, vagy amiről érdemes nekünk is egy kicsit részletekben megbeszélni, mert én ezeket látom igazából, tehát hogy ez a kettő dolog, ami ugye leginkább érinti a hirdetőket.
Igen, hát az biztos, hogy ez egy ilyen nagyfokú elmélyültséget igényel. Én egyébként pont ezért nem foglalkozok hirdetéskezeléssel az organikus tartalomgyártás mellett, hanem van egy segédem, aki ezt a részét viszi az ügyfeleink számára, mert azt tapasztaltam korábban a munkáim során, hogy nagyfokú precizitást, folyamatos odafigyelést, optimalizálást igényel a PPC kampányok menedzselése. Te hogy érzed, valóban kell ez hozzá?
Biztos, hogy kell egyébként egyfajta analitikus hozzáállás. Nem feltétlenül mondom azt egyébként, hogy iszonyatosan érteni kell egyébként így az elemzési stratégiákhoz. Inkább azt mondom egyébként, hogy azzal legyünk így elsőként tisztában, hogy miért is akarunk egyáltalán hirdetni. Tehát, hogy majd erről fogom majd beszélni a kérdések kapcsán, de alapvetően én azt gondolom, hogy ebben igazad van, már olyan értelemben, hogy ehhez azért kell egy folyamatos készenlét, hogy mindig napra készek legyünk igazából ebben a kérdésben, mert itt lényegében, hát nem azt mondom, hogy hónapról hónapra, de lényegében mindig vannak, és mindig lehet számítani folyamatos újításokra, vagy algoritmusváltásokra, úgyhogy itt muszáj egyébként már a folyamatban lévő futó hirdetéseket is rendszeresen optimalizálni, naponta csekkolni, mert igazából simán benne van a pakliba, hogy amit kitaláltunk stratégiát, azt azután majd újra kell tervezni, vagy esetleg módosítani kell valamelyest, úgyhogy így van, így ez egy állandó felügyeletet igényel.
Uh-huh. Te egyébként hogy kerültél erre a pályára, és mit szeretsz a munkádban?
Uh-huh. Hát én így egy elég nagy csavarral kerültem egyébként az online marketing területére. Elmesélem igazából hogy a történet elejét, hát ha esetleg így másoknak is izgalmas lehet, vagy nem tudom, hogy talán sokan nem ismerik, ezt így nem tudom pontosan felmérni, de alapvetően nekem így 2018-ban volt egy ilyen komolyabb karrierváltásom, mert addig én egyébként vendéglátásban dolgoztam, összesen 9 évet dolgoztam vendéglátásban, ebből 6-ot Ausztriában töltöttem, és igazából 28 éves voltam ekkor, és így azt éreztem, hogy hát nekem kell valami olyan állás, ami hosszú távon ad nekem legalább ekkora kihívást, örömöt, mint korábban a vendéglátás adott, de akkor azt éreztem egyébként, hogy ebben most egy kicsit úgy kimerültem, meg úgy kiüresedtem igazából ebben, úgyhogy igazából akkor még nem nagyon tudtam, hogy mit szeretnék, hanem egyszerűen csak eldöntöttem, hogy akkor én hazaköltözöm, és akkor itthon próbáltam igazából szerencsét, és akkor így egy alkalmazotti munka során találtam rá egy ilyen online marketing képzésre, és akkor onnantól indult el tulajdonképpen ez a folyamatos tanulási folyamat tulajdonképpen, és én onnantól kezdve így belecsöppentem erre a területre. Elég sok minden érdekelt egyébként, tehát az e-mail marketing, az e-márkaépítés, a social media management, a SEO, a PPC hirdetések, tehát nagyon sok minden kezdett el érdekelni, és úgy éreztem, hogy hát azért itt illene legalább egy, de maximum kettő olyan speciális területet választani, amiben én tényleg úgy szakértő tudok lenni, mert azt gondolom, hogy tényleg a mai világban igazából ennek van létjogosultsága, hogyha egy vagy max. Két dologhoz értesz ugye szakmádon belül, de azt viszont nagyon jól. És igazából így szűkítettem le arra, hogy akkor én a social media managementtel és a PPC hirdetésekkel, főként Facebook hirdetésekkel, Facebook és Insta hirdetésekkel foglalkozom, de egyébként már a Google hirdetéseket is viszem, úgyhogy lényegében így kerültem erre a részre. És hogy konkrétan miért is a hirdetések emelkednek ki így a szolgáltatásaimon belül, így egyszerűen nekem így az volt így kézenfekvő, nekem így azt tetszett, engem azt kezdett érdekelni, hogy a számokból, ami első ránézése csak száraz számok, azokból milyen háttér folyamatokat tudunk következtetni, és azokból hogyan tudjuk akár a weboldalunkat, akár a social médiában lévő kommunikációnkat úgy fejleszteni, hogy az valóban egy ilyen könnyű eljutása legyen a mi célcsoportunknak a mi megismerésünktől a vásárlásig vagy a megrendelésig. Úgyhogy engem ennek a folyamatnak a fejlesztése érdekelt, és ezt ezen a területen tanultam meg tulajdonképpen.
Ezt a karrierváltás dolgot én sem tudtam rólad egyébként eddig, de ez tényleg egy nagyon ilyen inspiráló történet, nagyon szeretem az ilyeneket. Gyakori kérdés szokott az lenni szerintem, hogy kell hirdetni, és ha igen, akkor hol érdemes? Tehát kiknek kell hirdetniük egyáltalán?
Kezdeném ott egyébként, hogy szerintem van az a pont egyébként az online kommunikációban, amikor már az a fejlődés gátja, hogyha nem mész további, tehát hogyha nem teszel további lépéseket, adott esetben mondjuk hirdetsz, tehát hogy a fizetett hirdetések területére is belekóstolsz. Én azt mondom egyébként, hogy érdemes egyébként azoknak ilyen tipikus kampányidőszakokban, vagy olyan fontos időszakokban gondolkodni, akik még nem terveznek folyamatos hirdetést, azoknak érdemes egyébként inkább úgy gondolkodni, hogy az adott évben nekem mik a legfontosabb, vagy a számomra, a vállalkozásom számára fontos időszakok, vagy olyan lényeges, tematikus időszakok, amikor viszont érdemes egy kicsit nagyobb látszatot adni az én vállalkozásomnak, vagy az én ügyemnek, vagy a tematikámnak. De alapvetően egyébként én azt gondolom, hogy főleg, tehát hogyha mondjuk konkrétan így a Facebookot nézem, akkor ott azért már tudjuk, és ezzel szerintem nem nagyon mondok újat, hogy ott azért eléggé drasztikusan csökkentek az organikus elérések, és hogyha mondjuk neked olyan a célcsoportot, hogy főként egyébként Facebookon vannak rajta, akkor érdemes egyébként a hirdetéseket is a social media kommunikáció mellé állítani, annak érdekében, hogy biztosan elérjen a célcsoportodhoz, és hogy még több hasonló célközönséget is elérjen. És a másik kérdésedre válaszol pedig, hogy hol lehet hirdetni. Hát ugye leginkább ugye a social felületeken, konkrétan ugye a Facebookon, Instagramon, de már a TikTokon, Pinteresten, illetve a LinkedIn-en is lehet hirdetni, illetve azon kívül ugye a Google még egy nagyon-nagyon szuper platform erre. Amit esetleg még így ehhez hozzákapcsolnék, hogy a social médiában lévő hirdetések, azokat szerintem inkább így az első érintkezési pontokon érdemes használni, tehát amikor egy kicsit így a márkánkat mutatjuk be, amikor így magunkat mutatjuk be, a szolgáltatásainkról beszélünk, és a Google hirdetések azok pedig egy olyan ponton érkeznek meg tulajdonképpen, amikor már ténylegesen egy ilyen remarketing közönségnek próbáljuk igazából eladni a szolgáltatásainkat, vagy a termékeinket, akik tényleg már csak egy-két lépéssel vannak a vásárlás előtt, tehát őket ott érdemes igazából meggyőzni. Uh-huh. Nagyobb eséllyel tudjuk ott meggyőzni.
Ha már így a gyakori kérdéseket említettem az előbb, akkor a másik ilyen nagyon gyakori kérdés az szerintem az szokott lenni, hogy oké, de mennyivel hirdessek? És akkor így várja az ember, hogy akkor így rávágjál neki valami összeget, hogy figyelj, azzal számolj, hogy havonta ennyi. De ez mitől függ? Hogyan tudjuk itt közelebb vinni az embereket ahhoz, hogy mennyivel érdemes hirdetni, vagy miben érdemes gondolkozni?
Nagyon örülök, hogy feltetted ezt a kérdést, mert ez... tehát tényleg minden konzultáció alkalmával előkerül, és természetesen ez egy elég fontos pont is egyébként, de hogy nagyon konkrét támpontot mondjak, vagy inkább úgy mondom, hogy így rávezessem a hallgatókat arra, hogy így meg tudják, vagy így el tudják dönteni, hogy akkor most mit évők legyenek. Én azt tudom mondani egyébként, hogyha valakinek van egy adott kerete, tehát ezt egy ilyen sávosan tudom így megfogalmazni, hogyha mondjuk 10 és 20 ezer forint kerete van, akkor én azt mondom, hogy ott inkább maximum posztkiemelésekben gondolkodjunk, és az organikusan jól teljesítő posztokat érdemes itt egyébként egy kicsit megtámogatni ezzel a formával. De hogyha már azt mondjuk, vagy arról beszélünk, hogy valakinek 50 kötőjel 100 ezer forintnyi költsége vagy kerete van arra, hogy fizetett hirdetéseket teszteljen, akkor ott már érdemesebb egy ilyen komolyabb, komplexebb, több lépcsős stratégiát kihasználni arra. Ennél kevesebb kerettel nehezen tudunk ilyen komplex stratégiákat felépíteni.
Az miért van szerinted, hogy sokak fejében úgy él ez a hirdetés dolog, mint hogyha egy picit ilyen csalás lenne idézőjelesen a social médiában, tehát hogyha sikereket ér el a kommunikációd, az oldalad, akkor fölteszik neked ugye a kérdést, hogy és szoktál egyébként hirdetni, és ha erre azt válaszolod, hogy igen, akkor az egyfajta legyintéssel elintézik, hogy ó, hát akkor már értem, miért ilyen sikeres, pedig az ember nem követőket vásárol ilyenkor, tehát nem arról van szó, hogy egyfajta ilyen csalást csinál az ember, és akkor ott biztos a siker, mert ó, hát neked van rá pénzed, nekem meg nincs rá pénzem, ezért nem megy. Mit tapasztaltál ezzel kapcsolatban? Te is látod ezt a fajta hozzáállást a hirdetésekhez?
Én megmondom őszintén, az én munkám során konkrétan ilyennel, vagy ilyesmi érzésekkel még nem találkoztam, főleg amiatt egyébként, mert tehát, hogy így, hogy neked könnyű, mert hirdetsz, így pont, hogy nem ez az én tapasztalatom, mert hozzám például pont azért jönnek, mert nehéz nekik hirdetni, és nem nagyon, nincsen igazából fogóckodó, amiben tudnának kapaszkodni, vagy egy olyan útmutató, ami alapján úgy fixen, magabiztosan tudnának menni, és folyamatosan tudnának hirdetni, vagy esetleg tudnák, hogy mit érdemes tesztelni. Úgyhogy én azt remélem egyébként, hogy ebben a podcastban azért egy csomó mindenre választ tudunk adni, és egy kicsikét így meghozzuk majd a kedvet, hogy esetleg így önállóan is elkezdjenek majd a hallgatók, meg a vállalkozók tesztelni, és hogy még tudatosabban hirdetni, mert nekem inkább ez a vesszőparipám, hogy tényleg olyan kommunikációm legyen így a saját oldalaimon, meg olyan információkat adjak én is az én követőimnek, vagy hallgatóimnak, akik tényleg igazából sokkal tudatosabban, stratégia alapon szeretnének hirdetni, és én ehhez szeretnék igazából minden inputot megadni.
Mit értesz pontosan ez a tudatosság alatt?
Nagyon sokan, akik például egyéni konzultációra jönnek hozzám, vagy akár hát úgy jönnek egyéni konzultációra, hogy konkrétan a hirdetésekkel kapcsolatban, vagy esetleg egy olyan szolgáltatásra, ami egy ilyen audit és stratégia, ott igazából azt látom, hogy pontosan amiket az előbb is elmondtam, hogy például a technikai, az alaptechnikai kötelező beállítások azok néhol még nincsenek meg, illetve van olyan is, ahol ezen túl nincsen konkrét koncepció igazából, ami szerint haladhatnánk, de még azt is tudom mondani egyébként, hogy valakinél még az is segítség, hogyha például így közösen összerakjuk magát a szolgáltatás palettáját, és hogy mi mire épüljön tulajdonképpen, mert hogyha már ez megvan, tehát hogyha már megvan tényleg egy olyan több lépcsős szolgáltatás palettán, vagy egy termékpaletta, akkor ott azért már könnyű arra egy, vagy könnyebb arra egy ilyen hirdetési stratégiát is felépíteni, mert lényegében folyamatosan tudjuk terelni az érdeklődőket a minél nagyobb termékek, szolgáltatások megvásárlásáig. Csak ehhez nyilván egy ilyen több lépcsős stratégia kell.
Tehát alapvetően azt mondod, hogy olyan tartalmat érdemes hirdetni, amivel az ember valamiféle terméket vagy szolgáltatást szeretne végeredményében eladni.
Igen, lehet közvetlenül ilyen tartalmat is készíteni, de alapvetően én inkább abból a kérdésből közelíteném meg a dolgot, meg úgy fogalmaznám meg konkrétan akár a hirdetési anyagokat is, legyen szó tényleg, hogy mi van például a kreatívon, vagy milyen szöveget írunk, hogy pontosan mi az, amiben mi tudunk segíteni, nagyon konkrétan megfogalmazva, hogy milyen területen tudunk segíteni, milyen előnyökkel jár az a célközönségünknek, hogyha letölti ezt a csalit, vagy hogyha megvásárolja ezt a belépő terméket, vagy hogyha jelentkezik erre, vagy arra a szolgáltatása. Tehát itt lényegében itt egy ilyen olyasmi kommunikációt kell folytatni, ami egyértelműen nem egyirányú, hanem inkább egy ilyen kétirányú kommunikáció tulajdonképpen, tehát, hogy én ebben tudok segíteni, elmesélem például, tehát ilyen storytelling jelleggel, hogy milyen tapasztalatom volt az egyik ügyfelemnél, aztán, hogy honnan, hova tudlak téged eljuttatni, szóval, hogy inkább itt ilyen jellegű kérdésekre válaszolnék. Én így a hirdetési anyagokban.
Hogyan lehet kitűnni a hirdetésekkel? Ugye ez is azért egy eléggé zsúfolt terület már. Viszonylag azért könnyen hozzáférhető, akár önmaga is meg tudja csinálni az ember a hirdetést. Mi kell ahhoz, milyen összetevői vannak annak a fajta hirdetésnek, ami úgy igazán sikeres lesz, ami igazán megakasztja a nézőket, és ráakadnak erre?
Erre egy kicsit bonyolultabb a válasz, illetve egy kicsit összetettebb inkább úgy mondom, mert itt nem csak és kizárólag egyébként arról van szó, amit a hirdetők, illetve bocsánat, amit a célközönség lát, tehát hogy a konkrét hirdetési kreatív, illetve a hirdetési szöveg, tehát az csak egy eleme egyébként ennek az egész hirdetési stratégiának, de alapvetően én mindig azt szoktam mondani, hogy akkor beszéljünk erről, kezdjük el innen. Alapvetően én mindig azt szoktam mondani, hogy legalább 3-4 kötőjel 5 féle kreatívot, tehát képet vagy videót teszteljünk le egy-egy célközönségen belül, és emellett ugye egy-egy kampányon belül többféle célközönséget is érdemes használni. Tehát ugye legalább 2 célközönség, és ugye egy célközönségen belül pedig legalább 3 kötőjel 5 féle kreatív, és szövegből is lehet akár ugyanennyi. És ez azért kell egyébként, mert nagyon sok embernél látom azt, vagy sok hirdetőnél, hogy elindítottunk egy hirdetést, de ott lényegében egy célközönség, meg egy féle kép, illetve szöveg van. Abból azért nem derül ki olyan nagyon sok minden, és nem fogjuk tudni igazából azt mondani, hogy oké, nem az A kép tetszett, hanem a B, ahol mondjuk saját magamat ábrázolom, vagy a célközönséget ábrázolom, tehát itt igazából én inkább úgy fognám meg, hogy itt a folyamatos teszten van a hangsúly. Tehát célközönségekből is minimum 2 érdemes egyébként használni, mondjuk használok egy hideg célközönséget, vagy kipróbálom mellette a hasonmás célközönségeket, ha még azt nem tettem meg, és különböző olyan képi variációkat készítek, ami tényleg egymástól markánsan különbözik, akár színben, akár elemben, kipróbálok statikus képeket, galériás jellegű lapozható képeket, mondjuk, ahol ilyen sztorit mesélek el akár, vagy bemutatom bizonyos termékkategóriákat, bizonyos termékeimet, akár egy ilyen történetmesélés jelleggel, vagy saját magamat ábrázolom, az én márkáknál egyébként ez így kvázi egy ilyen kötelező elem is, hogy azért az ő arcukat nyugodtan merjék ott a hirdetésekben is vállalni, de akár, hogyha így van olyan jó fotód akár a célközönségről, vagy akár konkrét ügyfeleidről, az is egy nagyon-nagyon jó választás lehet egyébként. És lényegében az itt a cél, hogy ezeket már az elején leteszteljük, és tudjuk pontosan meghatározni, hogy a mi iparágunkban, a mi hirdetési fiókunkban, konkrét esetekben nekem mit érdemes a jövőben használni, milyen típusú célközönséget, milyen szöveget, abban milyen hívószavak vannak, milyen tipikus kifejezések, amiket az én célközönségem használ, és hogy milyen kreatívok voltak azok, amiket a legtöbben lekattintottak. És ez alapján tudunk egyébként így mindenkinél menni személyre szabottan, hogy akkor melyik irányba érdemes a további hirdetéseket elkészíteni, milyen irányba érdemes menni.
Hát ez, amit most elmondtál, tényleg kell a tudatosság, hogy az ember oda tudjon figyelni ezekre a pontokra, és összerakja azt, hogy mi milyen hatással van, és az miért lehet az az eredmény. Mennyi ideig érdemes egyébként így tesztelni?
Hát ez egy elég folyamatos időszak igazából. Én azt tudom mondani egyébként, hogy aki például egyáltalán nem hirdet, vagy nagyon ritkán, vagy nagyon régen hirdetett, ott nála azért simán lehet egy kötőjel három hónapos időszak, amikor mindent letesztelünk tényleg, tehát hogy amikor kiderülnek, hogy milyen célközönségek válnak be a legjobban, milyen kreatívok, kiderül, hogy mennyibe kerül egy oldallátogató, kiderül, hogy mennyibe kerül mondjuk egy csali letöltő, vagy egy vásárló, egy kosárba helyező, tehát itt igazából ebben a három hónapban, itt lényegében az az elsődleges cél, a rövid távú cél, hogy kiderüljenek ezek a szemmel jól látható támpontok, tényleg, hogy mennyibe kerül nekünk egy oldalátogató, stb. Mert hogyha már ezek a pontok megvannak, akkor onnantól már tudjuk azt becélozni, hogy oké, akkor ez az első tapasztalat, hogy csak mondok valamit, nekem 2500 forintba kerül egy vásárló, akkor én szeretném mondjuk az azt követő időszakban, mondjuk a következő kampányidőszakomban 2000 forint alá levinni. És akkor ez alapján meg e cél től tesszük függővé, hogy milyen jellegű stratégiát készítünk el. Úgyhogy tulajdonképpen itt a rövid és hosszú távú célokat kell igazából jól megfogalmazni, mert hogyha ezeket tisztán látjuk, akkor sokkal könnyebben tudjuk igazából az ahhoz kapcsolódó stratégiát is elkészíteni. Alapvetően, amikor egy stratégiát felépítünk, akkor ez egy ilyen több lépcső stratégia, ahol az első lépcsőknél mindig a hidebb célközönségeket, tehát egy jóval nagyobb halmazt szoktunk megcélozni, és ahogy haladunk igazából a stratégián a további lépcsőkön, tehát akár az utolsó lépcső az ugye egy ilyen remarketing kampány, ahol már csak és kizárólag azokat a meleg célközönségeket célzom meg, akik tényleg egy lépésre vannak a vásárlástól. Úgyhogy ezeket itt tényleg be lehet állítani egészen pontosan, hogy akik az elmúlt 180 napban megtekintették a terméket, kosárba helyeztek, letöltötték a csalit, de nem vásároltak. Tehát ezeket itt nagyon konkrétan be lehet állítani, és akkor így tudunk tulajdonképpen célközönségeket folyamatosan tesztelni.
Tényleg én ilyen nagy élvezettel hallgatom ezt, amiket mondasz, mert nagyon érdekes kicsit így tényleg belelátni ebbe, hogy milyen gondolkodás és milyen folyamatok állnak így itt a háttérben egy-egy ilyen hirdetésnél. Szerintem az emberek jelentős része ezt egy sokkal egyszerűbb dolognak hiszi, mert hogy azt gondolja, hogy hát ott van az Instagramon, rányomok arra a gombra, és akkor meg lesz hirdetve. De hogy igen, ahogy ezt így elmeséled, ez valóban egy sokkal tudatosabb és összetettebb dolog ennek. Tudnál mondani néhány olyan gyakori hibát, amit a hirdetések megalkotásánál és futtatásánál el szoktak követni?
Igen, hogyne, többet is egyébként. Alapvetően egyébként én azt szoktam látni, főleg így az indulásnál, és erről már beszéltünk így az elmúlt fél órában, hogy Az egyik legnagyobb hiba az az, hogy nincsen minden hirdető tisztában azzal, hogy mik a kötelezően elvégzendő technikai beállítások. Ebből van egyébként egy 6-7 darab, amiket mindenképpen meg kell csinálni egyébként a hirdetések elindulása előtt, mert tulajdonképpen ez lesz a feltétele annak, hogy a Facebook algoritmusa a megfelelő embereket tudja megtalálni a mi üzleti céljainkhoz. Úgyhogy ez az egyik dolog, ez a technikai beállításoknak a hiánya. Illetve a másik dolog az az, hogy a konkrét stratégiát, illetve a hirdetési koncepciót azt nem mindenki tudja jól felépíteni, vagy elég komplexen, és itt inkább ebbe szoktak igazából segítséget kérni, és talán ez a kettő így az indulásnál, ami a legnagyobb, hogy is mondjam, hát hiányosság, vagy tényleg most így nem tudok más szót rá, de hogy ebbe kérnek igazából tényleg így a legtöbben segítséget. Aztán amikor meg már ugye futtatjuk a hirdetéseket, akkor pedig pont az szokott egyébként lenni, hogy nem elég komplex maga a kampány struktúra. Ez alatt konkrétan azt értem, hogy mondjuk csak egy darab célközönséget használunk, aztán azon belül csak egy darab kreatívot és egy darab szöveget. Tehát, hogy itt mindenképpen azt tudom javasolni, amit tényleg az előbb is elmondtam, hogy egy kampányon belül legyen minimum 2 célközönség, és egy célközönségen belül pedig legyen egy ilyen 4-5 kreatív. Annál többet egyébként nem biztos, hogy kell egyszerre tesztelni, mert akkor már nagyon szétmorzsolódnak a költségek. De alapvetően egyébként, igen, az előző kérdésedre válaszolva, nyugodtan lehet egyébként ugyanazokat a kreatívokat használni mind a két célközönségnél, hiszen az a célunk, hogy kiderüljön, hogy melyik típusú kreatív, melyik célközönségnél jön be. Úgyhogy így tulajdonképpen itt az elején, az első stratégia első lépcsőjénél mindig ezeket szoktuk letesztelgetni. Aztán ezen kívül, ami még nagyon előszokott fordulni, vagy ami gyakran előszokott fordulni, az, hogy túl rövid ideig hirdetnek. Tehát, hogy mondjuk láttam már olyat, hogy mondjuk valaki 4-5 nap, vagy akár 7 nap alatt várja, hogy komoly vásárlások érkezzenek, vagy nagy összegű vásárlások érkezzenek, de ez az idő nagyon-nagyon kevés ahhoz egyébként, hogy érdemi eredményt tudjunk elérni. Úgyhogy itt azért ennél jóval hosszabb ideig kell hirdetni, illetve még egy harmadik pontként a futtatásnál még azt tudom kiemelni, hogy folyamatosan optimalizálni, csekkolni kell igazából ezeket a kampányokat. Tehát, hogyha látom, hogy mondjuk, most csak mondok valamit, egy konkrét példát, hogy mondjuk nekem a forgalom terelő kampányomnál, ahol ugye az a cél, hogy minél több weboldal látogatom legyen, ezen a kampányon belül én használok mondjuk egy hideg célközönséget, meg egy hasonmás célközönséget, és hogyha azt látom, hogy a hideg célközönségnél mondjuk másfélszer annyi embert behozok az oldalra, meg mondjuk kétszer, vagy két, na, tehát hogy sokkal olcsóbban behozok egy darab oldallátogatót, akkor érdemes egyébként mondjuk a hasonmás célközönséget lekapcsolni, helyette egy másikat kipróbálni. Tehát, hogy ez a folyamatos optimalizálás, meg csekkolás, ezt nyugodtan meg lehet tenni, illetve hogyha már ugye én egy célközönségen belül legalább egy ilyen 4-5 képet vagy kreatívot használok, akkor ott is azért elég egyértelműen kiderül, relatív hamar egyébként a forgalomterelés célú kampányoknál, hogy melyik az a kreatív, vagy melyik az a szöveg, vagy melyik az a hirdetés verzió, amit a legtöbben lekapcsolnak. És akkor ami kevesebb embert ér el, ami kevesebb embert hoz be, vagy jóval drágábban hozza be az oldallátogatót, azokat a verziókat nyugodtan le lehet kapcsolni, és hogyha van arra még plusz kapacitásunk, akkor esetleg új kreatívokat, új szövegeket ki lehet próbálni. De ugye ezért kell legalább egy ilyen 3-5 féle verziót használni, mert abból biztos, hogy lesz kb. 1-2, akár 3 olyan, amit ki kell majd kapcsolnunk, mert egyébként nem éri meg azt tovább hirdetni, mert egyértelműen látszik, hogy melyik a top 1, meg melyik a top 2.
Ha már most így a negatív példákról beszéltünk, akkor térjünk át kicsit a pozitív példákra is. Tudnál olyan esetet mesélni, ami így jól szemlélteti azt, hogy akár egy kis vállalkozás is milyen eredményeket tud elérni fizetett hirdetésekkel, például milyen befektetéssel, milyen eredményeket lehet hozni akár eladásban?
Hú, erre nehéz egyébként konkrét választ adni, mert tényleg ahány iparág, ahány féle vállalkozó, ahány hirdetési fiók, annyi féle verzió van tulajdonképpen, úgyhogy lehet, hogy ilyen nagyon konkrét számokat nem fogok tudni mondani, de egy ilyen kis történetet, vagy egy ilyen kis folyamatot szívesen elmesélek, és akkor hát, ha ebből is el lehet vinni egy kis inputot.
Jó.
Volt, illetve van egy ügyfelem, akivel 2022 szeptemberében így ősszel kerültünk össze, úgymond, és azóta folyamatosan együttműködünk. Ő egyébként egy natur kozmetikumokkal foglalkozó webshopnak a tulajdonosa, és ott az elején egyébként sok hiányosság volt, főleg így az online kommunikáció terén, tehát ott abban is kellett egyébként segítenem, hogy mi az, amit érdemes egyébként a használt social media platformokon kommunikálni, tehát egy kicsit ilyen tartalomstratégiába is bele kellett mennünk, de alapvetően meg én a hirdetés kezelést vittem, és emellett egyébként, hogy a hirdetés kezelést vittem, még a hírlevelekbe is egy kicsit belekóstoltunk, mert szerintem ez pont egy olyan téma, ami egyébként szerintem egészen könnyű, vagy inkább úgy mondom, hogy nem olyan nehéz egyébként ilyen rendszeres hírleveleket ebben a témában kitalálni. Úgyhogy tulajdonképpen ebben is tudtam segíteni, hogy így több csatornán is elérjük igazából a célközönségünket, és igazából most már tényleg az van, hogy van egy rendszeres kommunikáció Facebookon, Instagramon, illetve Pinteresten, és ezen kívül mennek havi rendszerességű hírlevelek, amiket, és ezt a kommunikációt tulajdonképpen pedig a fizetett hirdetésekkel, Facebook és Insta hirdetésekkel támogatjuk meg, és hogyha minden igaz, akkor hamarosan elkezdjük egyébként a Google hirdetéseket is vinni, úgyhogy tulajdonképpen ez egy ilyen folyamatos fejlődési út igazából. Úgyhogy én inkább azt tudom mondani, hogy azt érdemes igazából így a kisvállalkozóknak először is meglátni, vagy így megfogalmazni, hogy mi az, amit én el szeretnék érni egy éven belül, és azt én hogyan tudom tényleg akár negyedéves pontásokban feladatokká applikálni, és igazából ehhez kell megtalálni a megfelelő platformokat, de a legegyszerűbb ez tényleg úgy, hogy egyszerűen így visszanézünk így a korábbi évre, vagy korábbi évekre, hogy melyik volt az a platform, ami nekem a legönazonosabb volt, ahol én szívesen kommunikálok, ez az egyik kérdés. A másik meg az, hogy melyik az a platform, ahol valóban el is érem egyébként a célközönségemet, és tudok velük interakcióba lépni, mert ugye ez az interakció fogja megadni azt, hogy én folyamatosan tudok rezonálni az ő aktuális igényeikre, és igazából ezeket az igényeket vissza tudom adni egyébként a social media kommunikációmban, de akár a saját hirdetéseimben is. Úgyhogy itt igazából a megfelelő platformok kiválasztása szerintem így az elsődleges lépcső ennek a folyamatnak.
És végül mit látsz, hogy mik a 2023-as trendek, hogy hat esetleg most a gazdaság változása a hirdetésekre, mit tapasztalsz ezzel kapcsolatban, mire érdemes figyelni?
Hát első körben én azt mondanám egyébként, hogy itt az első dolog, ami a 2023-as évben valószínűleg jelen lesz, az a méréseknek a miensége. Ugye itt a konkrétan a Facebook hirdetéseknél eddig ugye a Metapixel korábbi leánykori nevén Facebook képpont nevű eszközzel mértük, hogy mi történik tulajdonképpen a weboldalon. Ez az idei évben már nem lesz elég, hanem aki eddig még nem tette meg, annak a konverziós API alapú mérést is érdemes majd behozni egyébként így a mérésekbe. Tehát ez mindenképpen egy nagy mérföldkő lesz. Úgyhogy ez az, amit fixen érdemes mindenkinek elvégezni, hogyha esetleg még nem tette meg. De alapvetően én azt gondolom, hogy itt a rendszeresség igazából a kérdés. Tehát, hogy mennyire tudok én a fizetett hirdetésekkel kapcsolatban úgy gondolkodni, hogy én akkor nekem van néhány fontos időszakom az évben, mondjuk 3-5 ilyen fontosabb kampányidőszak, amikor nekem van egy ilyen 3-4 hetes hirdetési időszakom, és igazából ezekből érdemes elvinni azt az aktuális tapasztalatot, meg aktuális eredményeket, amit konkrétan az én adott vállalkozásomnál, az én adott hirdetési fiókomnál láttam. Mert igazából ez lesz a kiinduló pontja mindennek. Tehát én igazából azt tudom mondani, hogy mindenki a saját hirdetési fiókjából, illetve a saját céljai alapján próbálja megtalálni azt az utat, ami számára a legoptimálisabb lesz, de ehhez tényleg az kell, hogy az előző időszakokat érdemben ki tudjuk értékelni, és ez alapján találjuk meg a megfelelő platformokat, illetve a megfelelő csatornákat ahhoz, hogy el tudjuk érni a célközönségünkig.
Hát én nagyon szépen köszönöm neked ezt a beszélgetést, most már így abszolút értem, amit az elején mondtál azzal kapcsolatban, hogy miért szereted a munkádat, mert amikor így hallgattalak, nekem is teljesen beindította az agyam mindez, amit így meséltél. Úgyhogy nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltál. A hallgatóknak mondom pedig azt, hogy kövessétek Esztert az Instagramon, az elérhetőségedet majd berakom a leírásba. Köszönöm szépen.
Rendben, Andi. Nagyon-nagyon szépen köszönöm én is a meghívást, és tényleg szívből remélem, hogy itt tudtunk érdemi inputot adni a hallgatóknak, úgyhogy köszönöm szépen, szép napot nektek!